művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Szirtes Ági, a művészbejáró vendége, a mindendíjas, Kossuth díjas, Prima Primissima díjas, és össze-vissza tényleg, tényleg méltán mindendíjas, aki most pillanatokon belül a tetejében még 70 éves is lesz, a Katona József Színház alapító tagja. Utána jön a kritikai rovatom. Beszélni fogok Vörös Sándor a kétfejű Fenevad című darabjáról, amit a Miskolci Nemzeti Színház játszik. Én a Városmajorban láttam. Tudják, ezt többször betiltották, nehéz sorsú egy darab, nehezen is játszható, de ha sikerül, akkor meg veszettül megéri. És utána egy szolnoki Vízkereszt előadás is szóba kerül. Olvastam, és nem tudom, hogy még mindig így van-e, hogy az igaz, hogy te, amikor fölébredsz reggel, akkor az első, amikor kipattan a szemed, arra gondolsz, hogy mit játszol aznap este.
Évad közben, igen, nyáron nem.
Hát nyáron már nem játszol.
Igen, mert az meghatározza az egész napot, hogy az ember mit játszik, és akkor kinyitja.
De mennyiben?
Hát, hogy...
Már más reggelizel? Aztán Gárvögy János egyszer mondta nekem, hogy hát van olyan, hogy lehet előtte pörköltet is edni, és van olyan, amikor már ebédre is már csak egy könnyű leves teszik.
Hát ez az egyik része, igen. A másik pedig az, hogy mit a három, kinyitja az ember a szemét, jó, három nővér, és akkor már kezdődik a szorongás, persze.
Mindig kezdődik a szorongás? Hát,
nincs olyan előadásom, ami miatt így szoronganék, mint a három nővér volt annak idején.
Mert?
Mert nincsen feladatom. Azért. De igen, egyszerűen ezért.
De hogy ezt most nem értem.
Hát mert azért ez az egy komor, nehéz feladat volt.
Aha.
Igen.
És akkor, de mitől szorogtál, hogy elfejted a szöveget, hogy nem leszel
hát
jó,
hogy... Hogy jól játszon az ember, persze.
És akkor volt olyan, ugye, hát ez tulajdonképpen hát messze a Katonának az egyik legsikeresebb előadása. Volt, hát rengeteg helyen voltatok, nem tudom hány földrészen, hány városban, hány, nem tudom, hogy te tudod-e, de hát valami ez.
Szám szerint nem, de nagyon sok.
Ez hihetetlen mennyiségű, hogy, és akkor voltak olyan tapasztalatok, hogy fú, ez ma nem nagyobb ment?
Hát persze.
Tehát, hogy volt alapja a szorongásnak?
Persze, persze. Forgattam a Szabóval, és nem mondta ki, hogy elégedetlen egy-egy snittel. Ott állt, összekulcsolta két kezét, és úgy figyelt. És nem azt mondta, hogy na, még egy felvétel, vagy lesz ez jobb Ági, hanem azt mondta, hogy várom, hogy az angyal az Ági vállára szálljon. Szóval nem mindig száll le az angyal egy-egy előadás.
De a három nővérnél is voltak.
Persze, persze.
És a fordítottja is nyilván, hogy fú, most aztán ez nagyobb megy.
Nem olyan, az érzés nincs.
Hogy nincs?
Hát, hogy időközben az ember azt mondja közben, hogy hú, hát ez most nagyon megy.
De azt, hanem, hogy nem megy, azt viszont már közben érzed?
Na persze. De nem az, hogy az egész nem megy, hanem ezt a hangot mellé ütöttem, ez az akkord, ez hamisan szól, ez a zengzet most nem úgy jön ki. Persze, hát közben az ember hallja a zenét, amit játszik. Mint Ivanovval voltunk Párizsban, és a szállodával szemben volt egy nagyon hangulatos kis kocsma, és valahogy a Fekete Tibi, aki a főszereplő volt, meg én maradtunk ott ketten. Valahogy úgy azt hittem, hogy elvesztettem a pénzemet, és azt kerestük bőszen. És a Tibi akkor mondta, hogy Ági, olyan jó volt ez a mai este, érdemes volt színésznek lenni. Szóval amikor az ember ezt el tudja mondani, ezt a mondatot, azért az nagyon ritka alkalom.
Igen?
Igen. Igen, mert valami mindig fals, valami mindig nyaklik, és amikor olyan Isten áldottán összhangban van az ember a közönséggel is, a partnerekkel is, az alkalom maga is valahogy felemelő, az olyan ritka.
De állítólag előfordul, hogy te a lányodat ugye Pálmai Annát, mondjuk a kaukázusi kréta körben, amiben kevés szöveged van, hogy úgy rácsodálkozom, milyen jó színésznő.
Igen, élvezettel. Sajnos most már csak múlt idő, mert
már nem játszottam.
Levették.
De ilyenkor, tehát kollégákra ez akkor megy, hogy fú, neki viszont hogy, milyen remekül megy.
Nincs ez a viszont, az összehasonlítást nem teszem meg előadás közben. A lányommal szemben pedig elfogult vagyok, de elragadtatva néztem, hogy milyen szépen játszott, amikor ott ültem mellett, és hát biztos nem is tudtam ezt leplezni, de nem is kellett szerintem, mert a két szerep viszonya az megengedte ezt a rajongó tekintetet.
Önála is tök ugyanolyan természetes volt, hogy színész lesz. Ugye te is színész gyerek vagy,
nem.
Ugye? Szirtes Ádám.
Nem, ő műlovarlőnak akart lenni először. Azt követőleg rögtön 3 nap múlva pedig apáca.
3 nap
követően? És aztán Mária, újra...
Műlovarlő az cirkuszi?
Persze.
És ez hogy
vagy pedig dílovas, hát nem tudom, hogy melyikre gondold a kettő közül. Hogy ért el?
Igen, hogy jött rá ez? Hát lovagolt, azt tudom.
Igen,
vagy lovagol is.
Lakótelepen a szomszédok ajánlották, még kicsi gyerek volt, hogy menjünk ki Adiligetre, ott van egy nagyon jó lovarda, és hogy milyen kutyák, macskák, lovak, és hogy milyen jól elszórakoznak a gyerekek, és akkor ő beleszeretett a lovaglásba. És akkor ott határozta el, úgy járt hajnalonként, ki kellett vigyem Adiligetre, hogy ő ott almozza a lovakat, nagyon megszerette ezt a dolgot, és akkor ott biztos látott műlovas versenyt, tudja, a négyszögben, amikor szépen táncosan lépkednek a lovak, és akkor ő elhatározta, hogy ő műlovarló nő lesz. De ezt az elhatározást pillanatok alatt visszavonta, amikor a pápa volt Magyarországon, és akkor nagyon megtetszett neki az a világ, és akkor apáca akart lenni. De a 3. nap után visszavont, és azt mondta, hogy azt hiszem, mégiscsak műlovarnő leszek.
Hát és aztán, hogy jött rá a színészet?
Nem tudom. Nem volt egészen jó a reáltantárgyakból, és akkor valahogy sodródott a színészet felé, és akkor egy drámatagozatos gimnáziumba került. És akkor onnan már szerintem úgy...
Mert azt mondom, hogy nálad nem volt, illetve kétszerből beírtad, mert be kellett írni egy másodikat a jelentkezési lapra, hogy szülésznő, azt tudom.
Igen. Sohasem nem akartam más lenni, csak színész. De amikor így muszáj volt, akkor jó, akkor szülésznő leszek.
Mert hogy, hát ugye, mentél édesapáddal a színházba, és voltál meg filmforgatásod, és akkor elvarázsolt, hogy hú, mondjuk a filmgyár udvarán ott mennek a huszárok, meg a lovaskocsi.
Hát az egy nagyon színes mesebeli világ volt, az egy gyereknek nagy csoda volt, persze.
És akkor ezt imádtad, és akkor rögtön, hogy...
Mert apámat imádtam, és mindent imádtam.
Úgy fogalmazta egy interjúban egyenesen, hogy szerelmes voltál
vele. Így igaz, igen. Tehát minden, ami hozzá kapcsolódott, az vonzó volt számomra, és követendő példa.
Hát tudom, hogy még trükköztél is otthon, hogyha mondjuk a mamád, aki szigorú volt, elétette a spenótot.
Persze.
Akkor, és mondta, hogy addig ide föl nem kezd, még megeszel, akkor te rájöttél, hogy fél óra múlva jön az a papa, és majd ő is megengedi, hogy ne edd meg, hozz majd egy csokit.
Hozza azt a pralinét, és akkor együtt meg fogjuk enni, persze.
Úgyhogy, tehát, hogy te ezt már nagyon hamar imádtad, egyébként a főiskolát is szeretted?
Nem is tudom, mikor kezdtünk már jeleneteket játszani. Szerintem az már a 3. év volt. Nagyon kisebbségi érzésem volt odáig.
Mert?
Tapasztalt osztálytársaim voltak, a Nemzeti stúdiójából kerültek ki, talán vidéki színházi tapasztalattal is. Én meg voltam egy 18 éves nyeretlen fruska, és azt gondoltam, hogy az osztálytársaim azt gondolják, hogy engem csak apám miatt vettek fel, amiben talán az ő szempontjukból lehetett igazság, mert lehet, hogy nem brilléroztam én ott a helyzetgyakorlatok ürügyén azokat, én valahogy nagyon nem szerettem. De amikor már jelenet jött, akkor valahogy úgy éreztem, hogy na, ők is elfogadtak a Móricznak.
De ez nálad föl se belült, hogy te gyerek színészkedj?
Mint gyerek?
Igen, igen.
Nem, igen. Nem valahogy.
De nem is akartál, vagy azt a szülők nem akarták?
Nem, nem akartam. Én komoly felnőtt színész akartam lenni, és arra készültem, igen, igen. Annak ellenére, hogy apám bekért engem a Zsuzsévához, a Kopány Jaga testamentumába játszottam egy kis török szolgálólányt, bár hegyiteri szolgálólányát, és az is nagyon élvezetes volt, hát főleg azért, meg egész nyáron együtt voltam apámmal. Balatonfelvidéken forgatták a filmet, Nemes Vámos, Sümeg, és mi meg szigligetiek vagyunk anyám révén, és akkor közel volt minden. Forgatás után a haza, finom vacsora, amit a nagyanyám főzött.
Mamád volt, ha jól emlékszem, a Nemzetiben a nézőtéri felügyelő. Tudod, hány potyajegyet kaptam én tőle?
Isten
én jól ismertem, még gimnazista, meg egyetemista koromban jártuk oda, és időnként eljátszotta a szigorút, de a végén mindig be, mindig beengedett, úgyhogy mi tulajdonképpen jóban voltunk. Édesapádat nem is vettem. Ja, de egyszer csináltam vele egy interjút. Képzeld el, a tetejében életem első rádió interjú volt, jó Nyakas Szilárddal megerősítve, éjszakai műsorban. És hát lökte az anekdótákat. És hát elképesztő volt, és már ki akartuk tenni, mert már ott volt az eszegyenyékő. És akkor mindig elmondtuk, hogy már itt van az esz. Jó, de azt még elmesélem, hogy majd beült eszegyenyékő, és akkor ő meg, hát igen, kezdő riportalany volt, ő meg ilyen, igen, nem, igen, nem. Úgyhogy nagyon nagy volt a kontraszt. Na, de aztán neked tulajdonképpen a Nemzetibe elég hamar belöködött a pályát, tehát nem lehet azt mondani, hogy te ott a kispadon ültél, nem? A főiskola után.
Hát főiskola végeztével én Kecskemétre kerültem.
Ja, Kecskemét, bocsánat, de az egy év volt talán.
Kecskeméten voltam, mert már főiskolásként is töltöttem ott fél évet, igen, és két, nem gyakorlaton, hanem gyakorlaton a Madácsba voltam.
Aha, bocsánat.
Hívott engem Ruszt a Shakespeare Periklészének a Marina szerepére, és akkor ott valahogy megkedvelhettek engem, és a Valló megkért a... Valló Péter. A háromgarasos opera Lüsszi szerepére. És ott játszottam akkor ezt a két szerepet, és akkor ezek után elment a Ruszt a Várszínházba, aki engem oda hívott, ugye, a Kecskemétre, jött a Beke Sándor, de ő szerződtetett. És akkor egy év elteltével a Zsámbéki keresett, hogy írt táviratot, portán megkaptam, hogy szerződésügyben keres meg a Nemzetibe. És akkor így kerültem a Nemzetibe, és hát én játszottam picike kis szerepecskéket. Átvettem az Egri Mártától és a Dantonba talán valami kis szerepeket. És a Ruszt rendezte a Szuzai Menyegzőt, és
igen,
az volt az én nagy, első nagy szerepem a Nemzetibe, igen.
És ott szerettél te lenni?
A Nemzetiben? Hát ez volt az első igazán nagy szerepem, de játszottam a Zsámbékival is a Ulhatnám polgárba Lüsszit.
Sőt, hát azt veszik neked sokan a kiugrásodnak, nem?
Az Ulhatnám polgárt?
Igen.
Nem tudom, hogy mit számít, mit vesznek annak. És már játszottam talán már 81-ben volt, nem tudom az időrendben, hogy volt, a Boldogtalanokat még akkor a Nemzeti Katona Kamara Színháza volt, a Boldogtalanokat a Székely rendezésében.
Ami hát ezt átkerült a...
Igen.
Átkerült a katonába. Az a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy nem, hogy te mész át a katonába, tehát, hogy alapító...
Számomra igen. Hát, hogy ez hogy alakult, ezt nem tudom, de amikor Zsámbéki megkérdezte, akkor nem volt kérdés számomra, hogy persze, hogy megyek.
Te rögtön azt mondtad, hogy fuha.
Hát persze. Hát ő pedig hívott,
akkor
hogy nem
ennek. Lehetett tudni, hogy ez egy ilyen.
Hát az nem számított. Engem a Zsámbéki hívott a Nemzetibe, hát hogy nem mennék tovább oda, ahova ő megy. Hát ez egyértelmű volt.
És ott aztán tényleg nagyon sok mindenben játszottál. Tulajdonképpen azokban, sőt, azt is olvastam, hogy az elmúlt 30 évben te voltál a legtöbbet játszó.
Igen, ilyen statisztika van.
Igen, van ilyen statisztika, meg hogy a legtöbbet játszott darabokban, tehát hogy, a, hogy az elnöknő, az Ivanova, három nővér, nem tudom, még egyet.
Valamit. Portugál.
Portugál, igen, 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 igen. Ezekben is te játszottál.
Igen.
Miközben, amikor most hívtak, azért azt mondtad, hogy hát olyan nagyon nincs tele a naptárod.
Hát most nem. Most nem, levették talán 2-3 előadásomat is, és gőzerővel próbálják az új darabokat, úgy a kamrában, mint a nagyszínházban. Nem panaszkodom, mert nagyon szeretem ezt az időt, ezt a kora őszi időt, és hogy lehet az embernek álmodozni a teraszon, meg korá, későig aludni, meg maga ura, és oda megy a kutyával, ahogy akar. Szóval nagyon szeretem ezt, és várom majd azt az időt, amikor februárban elkezdek próbálni a Tarnócziakban.
Ja, hogy csak februártól van új.
Igen,
szerep.
De ez most nekem nagyon nagy ajándék, mert tavaly augusztus közepétől próbáltam október közepéig Máté Gáborral, és egy hét szünettel utána elkezdtem próbálni a Bagosi Julcsival a Halál kilobagolt Perzsiából december közepéig. Mondom, jaj de jó, kész, bemutató, most már nem megyek többet a színházba, nem kell 6-kor kelni. Amikor felhívott a Kriszta, hogy be kellene ugrani a Hedda Gablerbe.
Székely Kriszta.
Igen, mondom, jó, persze, persze. Úgyhogy végül is augusztus közepétől szerintem én a január végéig ben voltam a színházba. És most nagyon jól esik. Nagyon jól esik semmit nem csinálni.
Miközben meg ugye olyanokat mondasz, amikor időként megkérdezik tőled, hogy én soha nem akart eljönni a Katona József színházba.
De hogy olykor, olykor.
Voltak olyan időszakaid, amikor úgy érezted, hogy hát keveset foglalkoztatnak, nincs itt rá szükség, akkor nem örültél a szép őszi időnek.
Hát akkor nem, persze. Igen. Hát azt hiszem, hogy azt minden színész várja, hogy olyan feladatokat kapjon, amiben megmérettetik. És amikor az ember nem kapja már jó ideje, akkor azt gondolja, hogy hát azért hadd ne legyek már annyira hülye, hogy csak ücsörgök itt, hát intézzem a saját sorsomat. Így volt, igen.
És intézted?
Intéztem, igen.
De mi, felhívtál igazgatókat?
Igen, csinál? Igen.
És mit mondtak?
Biztatólag kommunikáltak vele.
De aztán soha nem lett belőle semmi.
Hát aztán nem.
Mert te nem akartad, vagy aztán mégse voltak olyan biztatóak?
Szerintem ezzel a lépéssel kierőszakoltam valami méltó feladatot, szerintem.
Mert hogy ez tulajdonképpen elterjedt, hogy te itt keresel?
Nem, megmondtam én, persze.
Tessék?
Megmondtam én.
Ja, megmondtad?
Persze. Igen.
Aha.
Hogy számítsanak rá, hogy én keresgélek, igen.
És ezt annélkül nem lehetett volna, hogy főmész az irodába, vagy mit tudom én, hogy megyek a
Katonába, lehetett
vagy
volna.
A Sirius Büfével, hogy bocs, hát most én már mióta nem csinálok semmi, hú, de jó újat.
Lehetett volna, de szerintem én mondogattam mindig, Zsámbékinak is mondtam, hogy nem tudom, talszívem, mert volt valami zűr, elmentem megvizsgáltatni, és akkor a doktor azt mondta, hogy a vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy terhelésre megszűnik ez a zírzűr. És akkor én ezt elmeséltem a Zsámbéki Gábornak, és akkor ő látszólag megértette a célzást, de nem lett eredménye, és akkor egy idő után az ember hallgat, és akkor aztán meglép.
Pedig te azért az a típus vagy, nem, aki időnként csak elmondod a magadét?
Elmondom. Vagy... Nem tudom, hangulatfüggő, mert sokáig tűrök, ez nekem bajom, hogy hosszú tűrő vagyok, és aztán pedig ilyen kontrollálatlanul elengedem a negatív érzelmeimet, és akkor bántó
vagyok.
Mert azt
tudom, hogy például egy-egy tüntetésre kimentél.
Na persze.
Az is egy villany... Hát Persze. Az is egy vélemény nyilvánítása. Nem is álltál föl, ugye te pódiumra soha nem álltál föl ilyen.
Vagy volt de ilyen? Iványi Gáborék rendezvényén én olvastam valami szövegemet, igen.
Sajátod?
Igen.
Ami miről szólt?
Mi, hát a szegények mellett próbáltam kiállni. Igen. Lefestettem azt, hogy apámnak is milyen élete volt, és hogy a manapság is a szegények körülbelül úgy élnek, mint akkoriban.
És erre Iványi kért, vagy te jelentkeztél?
Igen, dehogy, én nem jelentkezem dolgokra. Ő kért, igen. Igen. Nagyon óckodtam, de a felesége nagyon kitartóan és kedvesen agitált. Nem lehetett ellent mondani már.
És milyen tüntetésekre mész ki?
Hát, most már kevésbé, mert úgy érzem, hogy úgy lassan elrendeződnek jó irányba a dolgok, és nem feltétlenül van szükség az én segítségemre. Igen, mentem volna én a Pride tüntetésre is, de akkor éppen operálták a kutyám térdét, és akkor minden percet vele akartam tölteni, úgyhogy akkor távol maradtam most.
Milyen kutya?
Kuvasz.
És hány éves?
2,5 éves.
Fiú, lány?
Lány.
Na. És hol laksz valahol te már?
Nagykovácsban.
Igen, igen. Igen. Tehát akkor van kert meg, mint
most jöttem az a New Yorkból, a társulat egy része ment játszani a Jakab darabját, a
magányos
embereket, és gondoltam, hogy micsoda jó kis alkalom, elmegyek én velük New Yorkba levet hűteni. El is mentem velük, és hazajöttem, bekapcsolom a vízalkalmazást a kocsiba, és én nem tudom, megbolondultak az eszközeim, különben is hajlamos vagyok megbolondítani az eszközeimet, és angolul irányít engem, és tegnap voltam túrázni a kutyámmal, és Bátig ilyeneket mondott, hogy Nagy Kovacsi, és meg a Kraclesi út, ilyeneket mondott, hogy nagyon jól szórakoztam, nem tudom, miért bolondult meg, nem tudom, hogy ez nem volt fontos most, de azért.
Az hogy néz ki, amikor te túrázol a kutyáddal?
Hát van egy iskola, ahol tanult a kutyám velem együtt, főleg engem tanította, és van egy klubfoglalkozás, kirándulás a klub tagjainak, és akkor ott egy,
bocsánat. Ez egy kutyató klub?
Hát az iskolának klubja, és 10-15 kutya a gazdájával túrázunk olyan, nem tudom, nem sokat, 4-5 kilométert. Aztán van a hétvégi túra, ott pedig olyan 5-6 kilométert lehet túrázni.
Na, de azért beszéljük előadásokról.
Ja.
Mondjuk elnöknők.
Igen.
Hát az is eszméletlen sokáig ment. Én tudom, hogy ott voltam egy búcsú előadásod, amikor úgy volt, hogy na, ezt nem játszátok többet.
Igen.
És akkor kiderült, hogy hát dehogy nem.
Nem
és
tudom, miért akartuk azt befejezni.
Én már arra már nem emlékszem, csak tudom, hogy már lépcsőn ültünk meg mindenben, már annyian voltunk, hogy ez az utolsó. És tulajdonképpen már ott kiderült, már sugdosták, hogy nem is lesz ez az utolsó, és akkor még jó néhány évig ment.
Én már nem emlékszem, hogy...
Ugye ez három takarítónő.
Igen.
Csákány Eszter, Pogány Judit, meg ti voltatok.
Igen.
És hát széttépik egymást, meg előjönnek a gyilkos ösztönök, meg minden.
Igen, egymásnak esnek a végén, igen.
Ez olyan jutalomjáték jelleg, nem? Miközben tényleg borzasztó dolgok vannak benne.
Nehéz volt a szöveget megtanulni, az egy külön feladat volt, a Parti Nagy Lajos rontott szövege, ami lírai is, meg komikus is, meg nagyon szép szöveg volt, de iszonyú nehéz azt a rontott szöveget megtanulni. Szóval nagyon nehezen állt rá az ember agya. És akkor aztán, mikor már úgy birtokba vettük, akkor már könnyű volt játszani vele. De most mit akartam ezzel mondani? Ja, hogy nem a történettel foglalkoztunk, hanem ezzel a zaftos klassz szöveg annyira átitatta az embert, és könnyű volt dobbantani belőle.
És a három nővér?
Mi van vele?
Hát, hogy ott Ott aztán nyilván különböző módon reagáltak különböző országokban, nem?
Igen, képzeld el, hogy én azt gondoltam, hogy Dél-Amerikában például egyáltalán nem fognak rezonálni ezekre a belső tépelődésekre, a reménytelen élet végre, a depresszióra, és sehol máshol a világon nem jöttek annyira az előadással, mint ott Dél-Amerikában. Az a zaftos, lédús, édes világ annyira sodródott velünk, olyan csodálatos érzés volt. Nyilván szerintem, mert az érzékeik valahogy úgy nyitva vannak abba a csodálatos, párás, napos időbe, hogy mindenre nyitottak. Sokkal inkább talán, mint az északi németek, hogy annyira be voltak csukódva érzelmileg.
Igen, ők ja, meg azt rosszul
várat,
vették.
Azt a várat nem tudtuk bevenni, azt Berlinbe. Arra is gondoltunk, hogy lehet, hogy egy rossz színházba játszottuk, mert valami belvárosi színházba, ahol talán ilyen gazdag előkelőségek laktak, akik a sors által elkényeztetettek voltak. Nem tudjuk, de az a egy legrosszabb élmények egyike volt Nyugat-Berlin, mert akkor még Nyugat-Berlin volt.
A Portugálban pedig szinte akrob. Tessék?
Most nem tudom, hogy mikor hát volt. Akkor Nyugat-Berlin. Igen, mert hogy 89 előtt voltunk ott. Igen.
Portugálban meg hát szinte akrobatikáztál azt. Szerintem, aki azt látta, arra emlékszik a biciklivel való részeg, tajt részeg nő, és a biciklivel való ügyetlenkedés, majd a végén eltaknyolás, vagy valahogy utána még újra föl a nyerekbe, és nem tudom mi, ami egyszer oltári volt.
Ezt a Bán Jani mutatta meg nekem, hogy hogy kell elesni. Mondtam, hogy te
tényleg?
Jani. Aha, persze. Mondtam, Jani, nem tudom, hogy mit csináljak itt. Az a volt a szövege, hogy mikor már másodszor se tudtál felállni, akkor rögtön tudtam, hogy te vagy. Tehát ebből az ember azt gondolja, hogy minimálisan el kell esni. Na, Jani, hogy elszik el az ember egy biciklivel? Hülye nő. És akkor Jani megmutatta, hogy hogy kell. És akkor megcsináltam. Így ez az ő érdeme, Bán Jani.
De ez kívülről szinte akrobatikának tűnik. Egyébként hogy kell? Tehát hogy kell úgy elesni, hogy
nem képzeled, nem képzeled, hogy elárulom. Hol voltunk? Stuttgartban volt egy nagyon gyönyörű hapsi. Most már nem jut eszembe a neve. Nagyon tetszett nekem. Hát persze, hogy letojt, mert fiatalabb is volt jóval, mint én. Mikor nem is tudom, mivel voltunk. Elnöknőkkel talán letojt, és mikor voltunk...
De ismerkedtél, vagy mit csináltál?
Nem, csak ott talán flörtöltem vele, ja. Talán sikertelenül, igen. És mikor az elnöknök, vagy a portugállal voltunk, akkor jött és kérdezte, hogy te hogy csinálod ezt? Gondoltam, na most akkor bosszút állok én rajtad, haver. Csak mondtam, hogy átélés. Rölgötő is.
Na, de hát azt aztán tényleg ki tudja, már meddig játszottatok, és volt egy szinte monodráma, az nem ment ennyit, ugye a Beckett, a szép napok.
Igen.
Amiben végig egyedül vagy a színen, és a legrégén jön be. Ugye?
Azt nagyon, képzeld, de azt már főiskolomban azt gondoltam, hogy én azt nagyon szeretném egyszer eljátszani. Nagyon szeretném. És akkor elmentem egy pszichológushoz, amikor ilyen nagyon számkivetetnek éreztem magam a színházban, és akkor azt mondta, hogy legyél királynő. Hát mondom, jó van, hogy tud az ember királynő lenni. És akkor azt gondoltam, én úgy tudnám magamat királynőnek érezni, ha nem nagy, hanem a jó kifejezést keresem, olyan feladat bíznának meg, ami igazából nehéz, igénybe vesz, ami egy komoly feladat. Hát mondom, nem adnak nekem, akkor keresek én. Mondom, a szép napok. És akkor lehetett jelentkezni a sufniba, hogy az ember csináljon magának ilyen izéket. És a Krista pedig végzős színész hallgató volt, rendező hallgató, igen. És itt a két dolog találkozott. Az én igényem, hogy eljátszam a szép napokat, ő neki pedig az volt a stúdium, hogy monodrámát rendezzen. Mondom, Kriszta, megrendeznéd ezt nekem? Meg, persze. És akkor a Máté Gáport is megkértem erre a felállásra, és nagyon, nagyon tetszett neki a gondolat, és nyáron lefordította újra a Dragománnal, csodálatos fordítást csinált, és akkor így nekiálltunk össze.
Ugye ez egy tulajdonképpen egy helyben lévő nő, és a legvégén már csak a feje látszik, mert bele süpped a homokba. Az végképp gondolom nehéz, hogy már csak tehát se gesztus, se semmit, csak, tehát csak egy
arc. Nem, nem, ez nem nehéz dolog.
Nem?
Nem.
Mert? Miért nem?
Mert az embernek az arca a legnagyobb, legszélesebb eszközöket tartalmazza a színészetre. Ezért is szeretnek én filmezni, mert ott minden eszköz a kezemben van az arcommal.
Én meg előülni a színházba, mert is azt mondom, hogy szeretem látni a,
ja, az arcokat.
A minikat. Igen, tehát az apró
resztéléseket. És nem hiányzik a rálátás a színpadra?
Nem.
Nem.
Nem, mert én meg azt szeretem látni, hogy...
Aha. Hogy mi van?
Igen,
mikróba.
Hogy mi van. Uh-huh. Operában még szeretem látni a zenekart is. Már hát a karmesterről aztán már nem is beszélni.
Élvezetes lehet, igen.
Hát persze. A lányoddal szeretsz játszani, gondolom, de azt is szoktad mondani, hogy az a jó, hogy egy színházban vagytok, hogy
legalább látod,
mert ugye ezt nem minden anya mondhatja el a felnőtt gyermekéről, hogy rendszeresen találkozik vele.
Igen, ha nem is beszélünk egymással, csak elsuhanunk egymás mellett a folyosón.
Olyan is van, hogy nem is benn vagytok együtt, és
persze,
akkor...
Persze, eladás előtt én akarok vele valamit beszélni, azt mondja, jaj, mama, most nem, ne haragudj, és akkor elhalasztódik, de legalább láttam, gondolom magamban. Persze, hát az késve jött esetleg, kell a haját csinálni, öltöznie kell, festenie kell, de az egyértelmű, hogy az csinálja a dolgát.
Az, hogy 70 éves vagy, az jelent valamit?
Hát persze.
Mit?
Zsugorodik a zsugori idő.
Tehát azt mondod, hogy semmit nem csinálnám másképp, mert akkor az nem te lettél volna. Miközben azt mondod, hogy nagyon kell arra figyelni, hogy rövid az élet, és hogy mire költjük.
Hát igen, de nem, én nem tudok elég okos lenni, sajnos. És irigylem a kutyámat, aki a jelenben van, folyamatosan a jelenben van. Hogy nem tépelődik a múlton, nem aggodalmaskodik a jövőn, hanem éppen itt vagyunk, ahol most vagyunk, és akkor ő nem tekint előre se hátra.
De te mit tépelődsz?
Én? Nem tépelődök, de hát folyton megy a film előre-hátra. És olyan nehéz az embernek megnyugodni abban, ami van. Én nekem legalábbis nehezemre esik. Nem, szeretném ezt megtanulni. Én mondjuk kim vagyok New Yorkban, és azt mondom, hogy jaj, mi van a kutyámmal otthon, ahelyett, hogy nézném az Empire State Buildinget.
De te szeretsz nagyon utazni, nem?
Igen. Igen, el is veszek.
Elveszel?
Eltehetségtelenkedem a napomat, persze.
De eltévedsz, ez azt jelenti?
Nagyon könnyen eltévedek. Nagy biztonsággal az ellenkező irányba indulok. Igen, igen, nagy meggyőződéssel. És
ilyen
akkor...
GPS, nem? Telefon?
De azt hiszed, hogy én azt tudom használni. Mire az a nyíl beáll a megfelelő irányba, addigra én már háromszor eltévedtem.
Aha.
Persze. És nem vagyok szokva a gyalogos navigációhoz, hanem az autós navigációhoz, valamennyire értem. Na de hát, amikor az autós navigáció azt mondja, hogy tarts jobbra, azt adott esetben néha nehéz értelmezni, mert most akkor jobbra kanyarodjak, mert hogy ott van egy éles kanyar jobbra, meg van egy másik. Szóval azt...
Annál sokkal nehezebb, amikor azt mondja, ilyeneket is tud mondani, hogy tarts észak-keletre, és nincs nálad iránytű, hogy hogy a francba menj észak-keletre.
Föladom. És akkor marad a hagyományos, hogy tudna segíteni, merre megyek, vagy melyik jó irányba megy az a metró, és akkor igen.
De te úgy összességében azért elégedett vagy pályával, élettel, stb.?
Hát ki az, aki elégedett?
Figyelj, hát látszólag azt lehet mondani, hogy te vagy elégedett. Tehát nálad több díja, aztán már embernek
na,
nem
hát
nagyobb.
Csak azzal méretik.
Hát, hát azért az egy elismerés, nem? Azért az bizonyos fokig, mert egy díjat meg lehet kapni protekcióból, benyalásból, ebből abból. Na de neked hát tényleg annyi van.
Egyszer csináltak velem egy riportfilmet, úgy elkísértek engem egész nap, hogy mit csinálok, és beültek mellém a kocsiba is, amikor vezettem. És az embernek van valami képe magáról, hogy milyen, amikor vezeti az autót, vagy sétál a kutyájával. És amikor láttam azt a filmet, akkor döbbenten láttam, hogy akkora vagyok, mint egy gyerek. Hogy a fejem a fejtámla aljá, fejem teteje a fejtámla aljáig ér. És akkor tudatosult bennem, hogy mekkora vagyok, hogy én egy gyerek vagyok, én mit akarok a világba. Hogyha az embernek a képe magáról a realitást tükrözi, akkor elégedett tud lenni. Szóval tudomásul kell vennem, hogy a fejem teteje a fejtámla aljáig ér.
Hát olyat mondtál, hogy szerettél volna nagy nőket játszani, és ez ritkán persze adatott meg, mert általában megkaptad a kripliket.
De mert belülről közben olyannak érzem magam, tudod? Tudod, ilyen izének, nőcisnek, meg mindenféle. Ezért élveztem én nagyon a közellenséget. Ki volt írva a színpadra, hogy kanca? Mondom, ez az.
Lesz születésnapi buli?
Nem tudok róla. Nem tudok.
Na, majd biztos lesz valami meglepetés.
Lányom mondta, hogy majd megyünk ebédezni.
Na hát, akkor jó születésnapot.
Köszönöm
meg
szépen.
Jó következő évadot, meg köszönöm, hogy
köszönöm
jöttél. Adunk egy szignált, és jön a kritikai rovatom. Akkor folytatjuk a kritikai rovattal, és hát két fejű fenevad, ugye Vörös Sándor, hát nagyon szerencsétlen sorsú egy darab, mondhatni, hogy jobb sorsa érdemes, de most például itt az egyik jobb sorsa, hogy a Miskolci Nemzeti Színház előadta, illetve előadja még, én a Városmajori Szabadtéri Színpadon láttam Szőcs Artúr rendezésében, de hát azért az tudható erről a darabról, hogy hát ezt 1972-ben írta Vörös, és kimondottan a Pécsi Színháznak, ugye hát Pécsi Színház, érted, nem a színház, a Pécs az tulajdonképpen az egyik fő helyszíne lényegében, ugye a darabnak, de hogy nem engedték ám bemutatni, tehát szemfüles volt a cenzúra, és hát azért rájöttek arra, hogy hát hiába játszódik ez 1686-ban a török megszállás idején, hát ez azért valahogy az akkori megszállásról is regél jócskány, meg az akkori megalkuvásokról, köpenyeg forgatásokról, szóval arról, hogy mindenki odahúz, vagy oda igyekszik tartozni, ahova ezt az érdekei leginkább megkívánják. Ugye tulajdonképpen elképesztő Szűcs Edit jelmeztervező az aztán végképp elemébe lehetett, eszméletlen mennyiségű jelmez van, és hát az öltöztetőknek is hihetetlen dolguk lehet, mert ugye vannak akik, illetve a színészek többsége az több szerepet játszik, és akkor új és új alakban jelentek meg, és az ember már nem is igazán tudja gyakran, hogy akkor ki, kicsoda, vagy mi van, de a darabban a szereplők se tudják a másikról, mert attól, hogy valaki hát török gúnyában van, attól még egyáltalán nem biztos, hogy török, mert lehet, hogy menekül valahonnan, valami miatt ez áruha, vagy töröknek akarját látszani, vagy éppen németnek akar látszani, ki tudja, minek akar látszani, az sem biztos, hogy magyar, és akkor kiderül, hogy hogy tulajdonképpen mindenki más, mint aminek látszik, hogy ugye hazudik, hogy ugye állarcot hord, tehát hogy azt lehet mondani, hogy Vöresi nagyon jócskán kiosztja az országot is, félig meddig a történelmet meg a világot, de ilyen jó, hát rá jellemző ilyen jó kajánsággal, ilyen nyelvöltögető gunyorossággal, aminek hát ugye meg is felel az előadás, tehát van benne egy ilyen diákos elevenség, egy szarkasztikus humor, miközben akár hát arról is szó van, hogy hát akár vége lesz a nemzetnek, csak hogy ezek a nagyon tragikus mozzanatok keverednek akár kabaré hatásokkal, revű elemekkel. Van a színpad jobb oldalán egy néhány tagú zenekar, és Cser Ádám hát ilyen mindenféle zenei stílust felhasználó zenét szerzett, és ez a zene nem csak akkor szól, ha netán mondjuk elhangzik egy dal, hanem tulajdonképpen a prózához is nem ritkán hozzá illeszkedik, és aláfestésül is szolgál, de attól, hogy mindenféle zenei stílust felhasznál, hát tulajdonképpen nagyon megfelel ennek a közép-kelet-európai káosznak, amit hát végül is ábrázol. Ez a meglehetősen nehezen játszható, hihetetlenül gazdag nyelvű hát darab, amiben hát tényleg beilleszkednek különböző országoknak is a nyelvei, de egészen más-más tájszólások is jelen vannak, és van költői elemeltség, de van drasztikum, vannak benne trágárságok, tehát ott van benne a vaskos mindennapi élet ugyanúgy. Az alaptörténet szerint Ambrus Deák, aki kálvinista, mert ugye ebből is vannak, hogy kinek milyen a vallása, persze különböző zűrök, Simon Zoltán játsza, hát végig megy tulajdonképpen itt ezen a viharos terepen, és akkor találkozik nagyon sokféle emberrel, és hát tulajdonképpen kicsit olyan, mint egy ilyen akcióhős, hogy hát annyi baj és veszedelem éri, hogy temérdekszel meghalhatna, de nem, ő nem. Ő megy, és tulajdonképpen hát összejön mindenféle felkínálkozó nőkkel, mert hát imádják a nők, és akkor bizony nagy naív tekintettel és kíváncsisággal hát belefekszik mindegyikük ágyába. Majd a végén visszatér az őt váró kedveséhez, de hát persze ez se konfliktusmentes. És akkor ugye nagyon lehet élvezni a színészeknek ezt a dolgot, ezt a sokféle figurát, amit alakíthatnak, de ugye kétfejű fenevad, tehát hogy van két szomszédvár. Az egyik Ibrahim, a másik pedig Első Lipót, Harsányi Attila, illetve Gáspár Tibor játsszák, akik hát kígyót, békát kiabálnak egymásra, tehát ilyen mai gyűlöletkampány alapon tulajdonképpen elmondják egymást mindennek, de közben meg azért kiderül, hogy hát azért a háttékben ők azért mutyiznak, meg kicsit bratyiznak is, meg paktumokat kötnek, meg mindenfélét, félét csinálnak. És hát ugye vannak a nők, Zwicker Lilla Lea, aki hát Ambrusért még a hitét is hát hajlandó lenne feláldozni, de közben meg Evelyn az várja haza, őt Rudolf Szonya adja, Mészöly Anna, Szüzanna, és vannak olyanok, akik hát akár négy szerepet is simán játszanak, tehát például Fant Ferenc, vagy Rózsa Krisztián, és hát akár teljesen egészen különböző figurákat és halára élvezik, szóval ebben van bohócéria, van benne mindenféle ilyesmi, és nagyon-nagyon sok mozgás van benne. Bodor Johanna majd a következő előadásban, amiről beszélek, Kocsis Andrea és Lukács Ádám. Hát ezt a színes forgatagot még sok mozgással megfejelte, és a mozgásokhoz hozzátartozik, hogy még a forgószínpad is elég gyakran működik. Még van hozzá egy énekkar is, tehát látunk egy ilyen káosszal teli, izgalmas kavalkádot, hát ami az a helyzet, hogy sok mindent kifejez és megmutat a mi mai szintén rengeteg káosszal és kiismerhetetlenséggel teli, tulajdonképpen szörnyű világunkból, csak hát azért ezt Vörös kicsit rafináltan ábrázolja, mert hát ebbe a költészete által azért óhatatlanul ott van rengeteg szépség is, tehát hogy ettől izgalmas ez a darab, és nagyon jó, hogy hát Szőcs Arthur ezt meg tudta rendezni. Ugye ebből volt egy nagyon neves előadás a Katona József Színházban, Máté Gábor által rendezetten. Én először egyébként a darabot hát 1983-ban a Térszínházban, ami egy ilyen kis falatnyi helyen játszott, egy amatőr csoport, Butz Hunor rendezte, hát nem engedték másoknak, gondolták, hogy itt majd úgyis kevesen látják. Ment egy ideig egyébként, érdekes kísérlet volt, csak hát ezt a monstruózus darabot azért nagyon nehéz volt viszonylag kevés emberrel egy kicsi helyen eljátszani. No, hát akkor ennyit a kétfejű fenevadról, és akkor gyorsabb még a Vízkereszt előadásáról, Nádasdi Ádámnak a fordításában Szolnokon, és Vladimir Antonnak a rendezésében. Ugye a fordítás itt azért fontos, mert hát ez a Nádasdy nagyon mai nyelvre tette át Shakespeare-nek ezt a remekét, és hát Vladimir Anton is tulajdonképpen egy ilyen hát abszolút modern előadást rendezett, és hát az is elmondható, hogy hát tulajdonképpen, ahogy Vörös darabja, hát azért a Vízkereszt is egy nagy kavalkád, egy nagy káosz, ugye attól kezdve, hogy hát Sebastian és Viola ugye ikrek, hát hajótörést szenvednek, és nem együtt kerülnek partra, és hát tök ugyanúgy néznek ki, és akkor ugye összecserélik őket, és ebből aztán lesznek a mindenféle vígjátéki félreértések. Hát ettől kezdve itt aztán tényleg zűrzavar van, egészen odáig, amíg ugye mindenki meg nem találja a párját, és akkor jön a szokásos vígjátéki ugye ez is egy vígjátékű konvenció, hogy összecserélik őket, hogy van egy férfi színész, meg egy női színész, akik hát persze tök nem ugyanúgy néznek ki, mert hogy nem ikrek valójában, és hogy elfogadjuk, hogy mindenki úgy látja őket, mintha teljesen ugyanolyanok lennének. Ugye itt azért ez vígjáték, de nagyon sok, és ez kiderül az előadásból is, nagyon sok tragikus momentum van benne, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy hát tulajdonképpen még akár gonoszság is, tehát hogy Malvólió, akit ugye nagyon gonoszul tréfálnak meg, mert ugye írnak egy olyan szerelmes levelet, ami hát nem valós, és akkor ő megpróbál megfelelni ennek a levélnek, és akkor nagyon-nagyon rondán kikunyolják, szóval, hogy azért ez nem oké. Ugye itt a forgatagban tulajdonképpen a Mészáros István játsza Malvóliót, vagy van feste, aki hát egy udvari bolond, Dózsa Mátyás, de igazából ő az, aki a leginkább bölcs, ugye itt is kicsit visszájára fordulnak a dolgok. Nem marad már időm, gyorsan mondok egy pár szereplőt, Orzinó Herceg, Csákvári Krisztián, Olivia Pertics, Villu, Viola Bíró Panna, Dominka, Vitéz Böfögi, Tóbi, Molnár László, Mária, Gombos Judit, Antonio Baravás Boton, ugye az igazgatója a Szolnoki Színháznak. Szóval annyi mondható el, és hát Bodor Johanna, aki nagyon izgalmas mozgásokat és koreográfiákat tervezett, ez még roppant fontos. Vannak nagyon jó törekvések, Városmajorban láttam szintén, nagyon nagy sikere volt a produkciónak, bennem időnként kicsit vegyes benyomásokat keltett, de hát egy abszolút élvezhető előadás. Hát akkor ennyi volt a művészbejáró. Mára Horváth Ádám ült a hangpult mögött, Laj Viktória kezelte a kamerákat azok számára, akik hétfő 3-tól videón is nézik az adást. Én Bóta Gábor voltam, a Viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.